Köszöntök mindenkit, Barta Péter vagyok, az Alcatel-Lucentől átviteltechnikával, VDM-mel foglalkozom támogató mérnökként jó 10 éve. És mindig el szoktam mondani, ugyan már évek óta adhatok itt elő a Network Shop-on, hogy azért vagyok itt, mert a jó pár évvel ezelőtt a NIFI H-bon hálózatában a mi VDM megoldásunkkal épült ki az átviteltechnikai gerinchálózat. És ennek kapcsán tartok VDM-mel kapcsolatban előadást. A mai napra egy olyan előadással készültem. Ahol megpróbálok egy ilyen átfogó vagy összegző képet adni arról, hogy mik azok a területek, ahol manapság a VDM-ben mozgás van, fejlesztések, fejlődések vannak. Ezeket a témaköröket soroltam itt fel, amelyek közül kiemeltebben beszélnék majd a nagyobb sebességű átvitelről. Erre azért szánnék egy kicsit többet majd, mert úgy látjuk, hogy Magyarországon mostanában fognak ezek a megoldások nagyobb mértékben vagy jobban elterjedni. Ugyan már évek óta léteznek, kiforrottak, és volt is szó róla korábban is, de mostanában lesz a gyakorlatban jobban érdekes, mint eddig, úgyhogy ezért szánnék rá egy kicsit több szót a vele kapcsolatos dolgokat körbejárni. Előtte azonban egy-egy dia erejéig különböző szintén a VDM-ben ma érdekes témákról szólnék egy-egy szót. A többségéről lenne diám, amit itt a felsorásban látunk, hogy a VDM berendezéseknek a képességei egyre nőnek, úgymond egyre rugalmasabbá válnak, akkor hullámosszakon belüli kisebb kapacitásoknak a kezelése is egy opcionálisan egy kérdés lehet. A gyakorlat úgy hozta, hogy adatközpontok összekapcsolása egy kicsit külön téma, amivel érdemes egy pár szót külön szólni. Automatikus vezérlés, illetve örülök is neki, hogy pont az előző előadás után van az enyém, optikai SDN, az optikai technológiában is az SDN már a téma. Erről ugyan nem hoztam külön diát, úgyhogy itt mondanék róla annyit, hogy a egyfázissal később tart az a dolog, mint magasabb protokollba. Ugye a VDM, amiről én most beszélek, az a 7 rétegből az 1-es, a layer 1. Más technológiákban layer 2, layer 3, ez jóval előrehaladottabb már. A layer 1-be is egyértelműen látszik, hogy lesz ebből valami, de ez egy-két fázisa hátrébb tart még. Egyszerűen azért, mert ezen a szinten sokkal több olyan fizikai szempont van, amit figyelembe kell venni ilyenkor, mint magasabb protokollokon, hogy emiatt ez itt egy összetettebb kérdés. Úgyhogy erről több részletet nem is mondanék, de ez is egy olyan témakör ma, ami a VDM kapcsán is érdekes. Az első dia ezek közül a rövidebb témák közül arról szólna, hogy a VDM berendezéseknek a maga a központi funkcionalitása egyre sokoldalúbbá válik. Ez az egyik fejlesztési, fejlődési terület. Itt az egyik alap szó, ami talán, ez egy kicsit lelóg sajnos, úgy van beállítva a kivetítő, de valamennyire látszik, az ROADM, ez kurszó a VDM-ben most már 5-6 éve, átkonfigurálható optikai csomópontot jelent, ami tulajdonképpen lehetővé tette egy 5-6 évvel ezelőtt, hogy a VDM is egy olyan hálózati szintű technológiával válhasson, amiből valóban szövevényes és konfigurálható hálózatokat tudunk építeni, és nem csak statikus átviteli rendszereket. És ezeknek a funkcionalitási szintjei egyre nőnek, itt tulajdonképpen egyszerűen mondva annyiról van szó, hogy olyan lehetőségeket, amik elektronikus technológiákban, akár a csomagkapcsolatokban, mint az Ethernet vagy IP, akár klasszikus távközlési vonalkapcsolatokban, mint például az SDH már nagyon régóta nyilvánvaló, hogy működik és elérhető, az a VDM-ben, mivel az fizikailag az optikai tartományban működik, nem ilyen nyilvánvaló, és ugyanaz ROADM-ek megjelenésével ez sokat lépett előre, de még ma is vannak olyan bizonyos lehetőségek, amit egy elektronikus technológia esetén adottak, és könnyen elérhetőek, míg VDM esetén, optikai esetben ez nehezebb. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy olyan szempontból összefoglaló ábra akar lenni, hogy itt azt láthatjuk, hogy különböző hardveres kiépítéstől függően itt a beszámozott részek lennének azok, elnézést, beszámozott részek lennének azok, különböző funkcionalitási lehetőségeket tudunk biztosítani. Itt csak tömören elmondva, itt fönt meg is található, elmondanám, hogy az egyik kiépítés az olyan lehetőséget biztosít, hogy a innen induló összeköttetéseink azok a, itt egy több irányú berendezést látunk, több vonali irányra rendelkezik. Az innen induló összeköttetések csak az egyik vonali irányba tudják elhagyni ezt a berendezést, és a interfészek, amikkel itt csatlakozunk, védelmi interfészek, azok fizikailag a megfelelő portra kell, hogy legyenek dugva, csatlakoztatva, csak akkor fogjuk tudni őket használni, és hogyha meg akarjuk változtatni a fizikai csatornát, akkor fizikailag is át kell csatlakoznunk egy másik portra. Ezt a kapcsolódási módot úgy nevezzük, hogy irányfüggő és csatornafüggő felépítés. Vannak ennél rugalmasabb felépítés biztosító megoldások. Itt például ez a másik kettő, ez olyan csatlakozási mód, ahol az itt induló interfészsel bármelyik vonal irányba el tudjuk indítani a jelet. Itt most a belső működésben nem mennék bele, ez az első pár dia összefoglaló lenne inkább. Viszont ebbe vegyesen vannak olyan csatlakozásaink, ahol a fizikailag a megfelelő portra kell csatlakozni, tehát a kettő közül az egyik dolog kötött, a csatorna az kötött, csak az irány nem. Vannak benne olyan csatlakozási pontok, ahol a csatorna is a fizikai porthoz nem kötött, hanem hogyha megváltoztatjuk konfigurációval az interfésznek a csatornáját, a fizikai hullámosszát, akkor ugyanazon a fizikai porton csatlakozva is továbbra is működőképes van az összeköttetés. És bármelyik irányba is el tudja hagyni aztán ezt az adott csomópontot, berendezést. Jobb oldalt pedig egy olyat látunk, ami teljes mértékben irány és csatorna független is. És itt igazán amit láthatunk, hogy ezek megoldhatóak, viszont látszik az, a blokkváltok is érzékeltetik, hogy minél nagyobb a funkcionalitás, annál összetettebb lesz a berendezés, annál több alkotóelem kell hozzá. Tehát VDM-ben ma ahhoz, hogy elektronikus szinten elérhető képességeket hez közelítsünk, ahhoz méretben is és eszközigényben is egyre nagyobb felépítés kell. Ezen nyilván a fejlesztés egyik irány, ez minél kompaktabb, minél integráltabb legyen, és minél reálisabban megvalósítható. A következő terület az a védelem, egy-egy védelem hullámos csatornán belüli kapacitásoknak a kezelése. Ennek a gyakorlati igényét az hozza elő, hogy a VDM hullámosznak, egy-egy VDM hullámosznak a kapacitása ma sok esetben még mindig nagy. Én tipikusan arról beszélünk, hogy egy hullámoszon mondjuk 10 gigabites kapacitás megy, ez majd egy tipikus átlag, és a előadás második felében rásnak az ennél nagyobbakról fogok beszélni. Bizonyos esetekben ez nem egy nagy kapacitás, bizonyos esetekben viszont igen. Tehát sokszor az hasznos lehet, hogyha a hullámoszon belüli kapacitást is tudjuk kezelni. Ez az egyik alapkérdés, hogy ezt nagyon sokszor egy másik hálózati réteggel oldjuk meg. Tehát például minden egyes csomópontba csatlakozik egy router, egy switch, vagy valamilyen elektronikus eszköz, amire kivezetjük a hullámosszat, és az azon belüli kapacitást kezeli. Ez egy koncepció, hogyha ezt választjuk, akkor a VDM az tisztán csak az optikai átvitelt biztosítja, de van arra is lehetőség, hogy a VDM-be, magába a VDM berendezésbe építsünk bele elektronikus kapcsolási képességet. Ez nyilván koncepció és sok minden szempont mérlegelés alapján dől el, és ebben az esetben egy elektronikus kapcsolómezővel kiegészítjük az optikai eszközt vagy berendezést, és azokat a csatornákat, amelyekben a hullámoszon belüli kapacitásokat is kezelni akarjuk, azt elektronikus kapcsolással meg tudjuk tenni, azon belül át tudjuk rendezni kapacitásokat. Erre ma két konkrét technológia létezik, egy OTN nevezetű, illetve szolgáltatói szintű, tehát Carrier Grade L2 Ethernet megoldás a másik. Az OTN az egy vonalkapcsolt megoldás, ugye jellegében eléggé hasonlít az SDH-ra, míg az L2 esetében az egy ténylegesen egy klasszikus Ethernet megoldás. Például nálunk az Ethernet esetben a kifejezetten Ethernet eszközeinkkel egyre inkább azonos szintűre hozzuk a VDM-be beépített Ethernet megoldásoknak a képességeit. Akkor egy következő témakör ma a VDM-en belül az az adatközpontok összekapcsolása, ami átviteli szempontból egy nagyon egyszerű dolognak számít tulajdonképpen, mert leggyakrabban pont-pont vagy esetleg redundánsan, tehát két pont-pont kapcsolatról van szó, viszont az adatközpontok, ugye a redundancia miatt két adatközpontot kell összekötni fizikailag, ott van néhány különleges vagy ilyen specifikusabb igénykövetelmény, amelyből a legnyilvánvalóbb, amit mondanék, az a késleltetés. Az adatközpontok a működésükből adódóan nem viselnek el bármekkora késleltetést, úgyhogy ezzel kapcsolatban van egy-két teendő esetleg az átvitel technikán belül. Itt rögtön azzal kezdeném, hogy a késletetésnek a nagy részét az maga a szál, illetve maga a földrajzi távolság teszi ki, amivel nem tudunk mit tenni. Tehát ez eleve egy adottság, azonban bizonyos mértékben a BDM berendezésen belül is tudunk ezen egy kicsit javítani. Itt arról van szó, hogy a BDM átvitel során hibajavító kódolást, hibajavító megoldásokat használunk, a becsatolás és a kicsatolási pontokon végzünk el processzálást ennek érdekében, ezt forward error correction-nek nevezzük, és ez a hibajavító kódolás, ez plusz késletetés visz bele az átvitelbe, úgyhogy ennek a finom hangolásával ezt gyengébbre állítjuk, vagy esetleg teljesen kikapcsoljuk, tudunk a késletetésen javítani, mivel itt a távolság eleve nem lehet túl nagy, mert tényleg kis késletetés viselnek ezek az alkalmazások, ezért itt ez megtehető, hogy a késletetést, azt, vagy a hibajavítást azt gyengébbre veszük, vagy teljesen kikapcsoljuk. Úgyhogy ez egy gyakorlati szempont, amire föl kell készíteni a védelemberendezéseket, hogy ez állítható legyen. Illetve egy másik, hogy ebben a környezetben jellemzően Fiber Channel interfészekkel csatlakozunk, az adatközpontok alapvetően többnyire ezt használják. Ezzel kapcsolatban talán ennyit. Az utolsó ilyen egy diás témakörön pedig a GMPLS lenne, erről egyik szlájdon az előző előadásban is láttam ezt. Itt a VDM szempontjából, vagy átvitel-technikai szempontból, ez olyan szempontból újdonság, hogy klasszikusan évtizedeken keresztül az átvitel-technikában nem volt vezérlősík, tehát amiről az előző előadás szólt a vezérlősík mondjuk összpontosításáról, az átvitel-technikában klasszikusan nem volt vezérlősík, csak adat, megfelügyeleti. Ez arról szól, hogy az átvitel-technikában is legyen vezérlősík. Másrészt ez igazán nem egy új téma, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan már többször is hallották ezt, de ez ma is egy még tulajdonképpen fejlesztési szinten levő téma, ugye mindenkinek vannak működő megoldásai, de nagy tömegben vagy igazán nem terjedt el egyrésztről, mert elég sok nehézség vagy kötöttség van a bevezetésével, másrésztről azért az átvitel-technikát, mint alapinfrastruktúrát mindenki inkább stabilan igyekszik hagyni egy stabil, megbízható működéssel, és nem elvinni egy ilyen dinamikusabb irányba, de ez még mindig téma. Úgyhogy erről tömören ennyit, és akkor most átkapcsolnék, amire egy picivel több részletet szánnék, talán egy olyan jó 5-6-7 percen van, ha jól számolom, 7 rendben, köszönöm. A nagysebességű átvitel, ezt ahogy említettem, azért van, én úgy látom, aktualitás, mert én arra számítok, hogy Magyarországon az elkövetkező 1-2 évben fog ez nagyobb mennyiségben elterjedni. Itt nagysebességű átvitel esetén arról beszélünk, hogy egy-egy VDM hullámoszon, egy-egy VDM csatornán 10 gigabites sebességnél nagyobbat viszünk át. Ahogy említettem, ma ez vehetjük egy tipikusnak. A következő lépcsők, amik a gyakorlatban is léteznek, az 40 gigabit, 100 gigabit, illetve készülnek az annál nagyobb sebességű csatornák is. És ez a 40 gigabit és attól fölfele témakört, ezt így egyben azokat a gyakorlati szempontjait szeretném elmondani, hogy itt van egy éles váltás, mert 10 gigabitig, illetve korábban annál kisebb sebességek voltak, egy lehető, fizikailag egy létező legegyszerűbb átviteli módon tudtuk átvinni a csatornákat a VDM-be, NRZ vagy on-off keyingnek nevezzük, tehát egy egyszerűen kibekapcsolgatással, az egyes bitnek, ha van, az felelt meg, hogy van fény, a nullának az, hogy nincs, és ez teljesen megfelelt az átvitel számára. Ez más szempontból egy egyszerű amplitudó billentyűzés, amplitudó modulációt jelent, viszont 40 gigabit és a fölött, ugye minél nagyobb a fizikai sebesség, annál nagyobb a zavarérzékenysége az átvitelnek, ez az amplitudó billentyűzés már nem biztosít elegendő, végül is hatótávolságot, ez ebben nyilvánul meg, úgyhogy 40 gigabit és a fölött már lépni kell egy nagyot, és kizárólag fázismodulált átvitel használunk. Itt összefoglalva itt is van ez alapvetően kétfajta, sima kibekapcsolgatásról, bal van fény, vagy nincs fény, és fázis modulációk, amiből az egyszerűbb az, hogy két ellentétes fázisunk van, de mindig van fény, tehát itt innentől kezdve mindig van fizikai jel, és annak a fázisa változik, illetve ebből vannak magasabb szintűek, hogy nem csak két fázis állapotot használunk, hanem mondjuk többet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban mondanék el egy-két gyakorlati dolgot. Rögtön azzal folytatva, már csak azért is, mert az adatátviteli gyakorlatban esetleg ez más jelenthet, hogy ez a nagyobb sebességű átvitel, mondjuk 100 gigabites interfész, itt, amiről én fogok beszélni, az mindig azt fogja jelenteni, hogy ténylegesen egy fizikailag 100 giga, mondjuk 100 gigabit vagy 40 gigabit sebességű jelfolyamat viszünk át egyetlen egy csatornán, ellentétben azokkal a fizikai interfészekkel, amivel mondjuk routerekbe, switchekbe lehet találkozni, amelyek fizikailag úgy valósulnak meg, hogy több kisebb sebességű jelet állítunk elő, és azokat összefogjuk valamilyen módon, és abból lesz egy interfész. Ott pontosan azért csináljuk így, hogy egy egyszerűbb technológia maradhasson fizikai szinten, és kisebb bitsebességekből álljon össze az interfésznek a jele. Itt viszont mindenképpen ténylegesen fizikailag egy nagy sebességű jelfolyamat állítunk elő, és azt fázismodulált módon visszük át. És akkor itt néhány gyakorlati szempontot szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy a fázismodulált átvitel, mint a hatótávolságnak a korlátja, a korábbihoz képest, meglevőhöz képest egy egyenértékű szempontot hozott be. Ugyanis a amplitúdó modulációnál gyakorlatilag egyetlen egy dolog korlátozza az átvitelt, az a zaj. Tehát a jelzaj viszony, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen növeljük a csatorna teljesítményt, akkor nagyobb távolságot tudunk átvizsgálni, mert a jelzaj viszont javítjuk. A fázismoduláció esetén viszont ugyanilyen mértékben korlátozó nem linearitás, itt furcsa, lehet egy kicsit talán, de az optikai szálnak van nem lineáris hatása a részkábel ellentétben, és a fázismodulált jelek erre érzékenyek, úgyhogy ha itt növeljük a jelteljesítményt, akkor viszont a nem linearitás fog nőni, és azt fogja korlátozni a hatótávolságot. Tehát itt ezt a két szempontot együttesen kell nézni, hogy ha növeljük a teljesítményt, akkor a jelző viszonyon javítunk, de előbb-utóbb beleütközünk a nem linearitás korlátjába, ami viszont ugye úgy néz ki, hogy minél hosszabb az átvitel, annál kisebb nem linearitás fér bele egy-egy szakaszon, és az a kettő valahol találkozik, ez lesz a hatótávolság. Úgyhogy itt nagyon itt a kezdetekben sokfajta modulációs módot kifejlesztettek, vagy próbálkoztak, és itt egy szempont volt, hogyha az egyik tényezőt, az egyiknek való ellenállás sikerül javítani, de a másikkal szemben viszont érzékenyebb lesz, akkor az a végeredményben nem fog segíteni, hanem itt csak az segít, hogyha mind a kettőn tudunk javítani, vagy legalábbis a másikon nem rontunk másik fajta tűrésen. Ember kifolyólag itt egy összefoglalót lehet mutatnék, lenne az ábrán, hogy milyen fajta modulációs módokat használunk, milyen átviteli sebességre. Itt egyetlen egy dolgot mondanék, vagy emelnék ki, hogy itt bevezettünk egy újabb fogalmat, amit úgy nevezünk, hogy szimbólum sebesség. Ez itt a bitsebesség lenne az információsebesség fönt, és itt a táblázatban azt látjuk, hogy különböző modulációk esetén ennek mekkora fizikai sebesség fog megfelelni. Például, ha több állapotú moduláció, akkor egy-egy fizikai állapoton két bitet tudunk átvinni, és ugye az lefelezze a fizikai sebességet a információs sebességhez képest. Erre többek között azért is van szükség, itt van ezzel kapcsolatban is egy oszlop, hogyha korlátozni tudjuk a fizikai sebességet, akkor a VDM csatorna által, egy VDM csatorna által elfoglalt helyet azt egy bizonyos szint alatt tudjuk tartani, és így ugyanolyan darabszámilag ugyanolyan mennyiségű csatornát tudunk átvinni, mint kisebb információs sebesség esetén tudtunk. Tehát így úgy tudjuk növelni az információs sebességet, hogy a összkapacitás, a csatorna számot nem kell cserébe csökkentsük. És akkor egy utolsó, még két perc, rendben, köszönöm, akkor itt még egy utolsó dolgot mondanék kell. Itt egy ezzel kapcsolatban saját magunkról egy kis reklámként annyit mondanék el, hogy a cégünkön belül működik a elég ismert Bell laboratórium, ahol nagyon sok ilyen fizikai kutatással kapcsolatos dolgot végeznek, egészen fizikai szinten, és itt Layer 1-es szintű átvitel esetén erre ez nagyon hasznos az eszközeink fejlesztésekor. És akkor itt, amivel zárnám ezt a részt, az lenne, hogy mára ebben a nagysebességű 40 gigabit, 100 gigabites átvitel esetén, ami a kiforrott megoldás lett, azt úgy nevezzük, hogy koherens vétel, illetve koherens átvitel, ami fázismodulált átvitel, Azért nevezzük koherensnek, mert a rádiókészülékekhez mondjuk hasonlóan a vevő oldalon van egy úgynevezett helyi oszcillátor, egy helyi lézer, amivel lekeverjük alapsávba a beérkező jelet. De igazán a működésben, aminek ez a hatékonyságát igazán megnöveli, nem is ez a igazán lényeges, hanem ez az egész úgy működik, hogy a beérkező jelet ugyan egy bitsorozatot tartalmaz természetesen, ugye, amit átviszünk, de nem közvetlenül a bitsorozatot akarjuk dekódoljuk fizikailag optikai vevőkkel, hanem a beérkező jelet azt egy időfüggvénynek tekintjük még csak, amiben rengeteg torzulás van a átvitás során, ami keletkezett, amit nagyobb sebességgel mintavételezünk, mint maga a hasznos jelsebesség, tehát egy bit időre több mintavétel is jut, tehát itt van egy analóg digitális átalakítás, ami ezt egyelőre csak sima beérkező jelet egyelőre csak sima időfüggvényként kezelve mintavételezi, és utána egy több száz algoritmus tartalmazó DSP áramkörön keresztül különböző algoritmusokat futtatunk le ezen az időfüggvényen, kihasználva azt, hogy ismerjük azokat a törvényszerűséget, amelyeknek a eredményeképpen eltorzuló jel, és az több lépésben ezt a jelet megpróbáljuk eredeti állapotába visszaállítani, és ezt mutatnám itt végig, hogy itt különböző torzító hatásokat algoritmusokkal a DSP-ben visszaállítunk. Itt a vételi jelünknél arról van szó, hogy a fázis állapot az össze-vissza szór, ahogy beérkezik, és ahogy az egyes fizikai hatásokat külön-külön korrigáljuk ilyen algoritmus segítségével, úgy egyre inkább visszakerül a eredeti helyére a beérkező jelnek a pillanatnyi állapot, és utána el tudjuk dönteni, hogy az a adott bit, az, vagy hát fázis állapot hol volt, és ezért hogy melyik volt a helyes bit. Ezzel zárnám, hogy ez a mai elterjedt működés, ehhez két gondolatot tennék hozzá. Az egyik az, hogy ez lett az, amivel el tudjuk azt érni, hogy 100 gigabites bitsebességgel is ugyanolyan hatótávolságot tudjunk biztosítani, mint 10 gigabiten tudtunk. Ezért is van az, hogy a gyakorlatban ez, ami ma elterjedt és ami kiforrott lett. És még egy dolgot tennék hozzá, hogy itt van egy olyan blokk, ami a kromatikus disperziót kompenzálja gyakorlatilag elektronikusan, úgyhogy ha csak ilyen koherens átvitelit használunk a rendszerben, akkor az optikai disperzió kompenzálás az elhagyható, sőt el is szoktuk hagyni, mert az a nem lineáris hatásokat csökkenti valamilyen mértékben, hogyha van kromatikus disperzió, ezért itt egy kicsit más hálózattervezési módon is működünk, mint azelőtt. Köszönöm szépen a figyelmet!